Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén az 57. Zsoltárunkat énekeljük. Az 57. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 488. éneket keressük elő, 488. dicséretünket, és énekeljük el mind a négy versével. A 488. dicséretünk így kezdődik, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 59. részéből az egész fejezetet olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 59. részében így szól hozzánk Isten írott igéje. Ímé nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Mert kezeitek bemocskolva vérrel, és ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonoszt suttog. Nincsen, aki az igazság mellett szólna, nincsen, aki igazságosan perelne, haszontalanban bíznak, és hazugságot beszélnek, gonoszt fogannak, és vétket szülnek. Viper a tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Aki tojásaikból eszik, meghal, s ha egyre rátapodsz, vipera kél ki. Pókhálójukból nem lesz ruha, csinálmányuk nem felvehető. Cselekedeteik hamisságnak cselekedetei, és erőszak tette van kezeikben. Lábaik a gonoszra futnak, és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak. Gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken. A békesség útját nem ismerik, és nincs jogosság kerékvágásukban, ösvényeiket elgörbítik, aki azon jár, nem ismeri a békességet. Ezért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság, várunk világosságra, és íme sötétség, és fényességre, és íme homályban járunk. Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint akiknek szemük nincs, megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt. Morgunk, mint a medvék minnyájan, és nyögvény nyögünk, mint a galambok. Várjuk az ítéletet, és nem jő a szabadulást, és távol van tőlünk. Mert sokak előtted gonoszságaink, és bűneink bizonyságot tesznek mi ellenünk, mert gonoszságaink velünk vannak, és vétkeinket ismerjük. Elpártoltunk, és megtagadtuk az Urat, eltávozánk a mi Istenünktől. Szóltunk nyomorgatásról és elszakadásról, gondoltunk és szóltunk szívünkből hazug beszédeket. És eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be. És a hűség hiányzik, és aki a gonoszt kerüli, prédává lesz. És látta ezt az Úr, és nem tetszék szemeinek, hogy jogosság nincs. És látta, hogy nincs senki, és álmélkodott, hogy nincs közbenjáró, ezért karja segít neki, és igazsága gyámolítja őt. És felölti az igazságot, mint páncélt, és a szabadítás sisakja van fején, felölti a bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással vevé magát körül, mint egy palástal. A cselekedetek szerint fog megfizetni, haraggal ellenségeinek, büntetéssel szorongatóinak, büntetéssel fizet a szigeteknek. És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, melyet az Úr szele hajt. És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek a hamisságokból, szól az Úr. És én ővelük íj szövetséget szerzek, szól az Úristen, lelkem, amely rajtad megnyugszik, és beszédeim, melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából. Így szól az Úr, mostantól mindörökké. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy megszólalhat a te igéd ma is. Köszönjük néked, hogy igéd által a te szavadat, a te hangodat hallhatjuk meg. Kérünk téged, hogy adj nekünk halló füleket, értő szívet és engedelmességre kész lelket. Segíts minket, hogy ma se hiába hallgassuk a te igédet, hanem hadd legyen annak jó gyümölcse az életünkbe, amellyel téged dicsőítünk, és ami egyúttal a mi boldogságunkat és a körülöttünk élők boldogságát is szolgálja. Köszönjük néked, hogy eljöhettünk, hogy áldjunk téged, és hogy megáldj bennünket. Köszönjük néked, hogy Krisztusért vagy a mi atyánk, és Krisztusért jöhetünk így hozzád, és mondhatjuk el a kéréseinket. és egyedül ő érte, ami meghalt és feltámadott üdvözítőnkre tekintette, vagy hajlandó velünk foglalkozni és meghallgatni minket, és meg is áldani. Köszönjük néked, hogy ő érte vagy atyánk. Kérünk téged, hogy hadd legyünk családtagjaid, akik ma hittel hozzád jöve részesülünk a te ajándékaidból. Tudjuk, hogy most elsősorban nem fizikai dolgokat akarsz nekünk adni, azokat is adtál már, hanem lelki dolgokat, örökkévaló kincseket. Hadd vegyük ezeket magunkhoz, hadd fogadjuk el ezeket tőled, és hadd gazdagítsák ezek a szívünket, lelkünket, életünket. Valljuk, hogy minden más elmúlik, de ezek megmaradnak örökké. Hadd gyűjtsük az örökkévaló kincseket ma is a szívünkbe. Kérünk, hogy áldásod legyen nem csak rajtunk, hanem minden helyen, ahol ma összejönnek gyülekezetekbe, hogy meghallgassák a te igédet, áld meg az elhangzó igét, áld meg az ige hallgató embereket, szerte ebben az országban és az egész világon. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból mostanra jutó részt.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ha jól emlékszünk rá, akkor a KT rátért néhány hónappal ezelőtt a háládatosságról szóló tanításokra és az ezzel kapcsolatos dolgokra. Itt ezt ebben a fejezetben egyébként a 10 parancsolat tükrében vizsgálja meg a KT a dolgainkat. Most a következőre térnénk rá, ami így hangzik. Mit kíván Isten a második parancsolatban? Mint azt a kedves testvérek tudják, a második parancsolat, ami így kezdődik, ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót. A feltett kérdésre a válasz azt, hogy Isten semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint igéjében parancsolta. A második kérdés ezzel kapcsolatban, semmiféle ábrázolatot nem szabad tehát csinálni? Istent nem szabad, és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja az Isten, hogy az ember róluk avégből csináljon, vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje, vagy általuk magát Isten akarja szolgálni. A következő kérdés, nem lehet-e megtűrni a templomban a képeket, mint a tudatlan népkönyveit? Nem, mert ne legyünk mi bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztény népét nem néma bálványképek által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja tanítani. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Igehirdetésre készülve a 370. énekünk első versét énekeljük. A 370. énekünk első verse így kezdődik. Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen.
Yeah.
Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás próféta könyvének 59. részéből, a felolvasott részből, a 13. versből olvasom. Elpártoltunk és megtagadtuk az Urat, és eltávozánk a mi Istenünktől. Kedves testvéreim, a Bibliában olvashatunk olyan részeket, melyekben Isten kijelenti, hogy ő milyennek látja egy nép társadalmát, kultúráját. Ézsaiás prófét által a felolvasott igerészben is egy ilyen fejezet van előttünk. Ebben a részben Isten az ő népének társadalmi állapotát, helyzetét, kultúráját egy adott korban láttatja. Elsősorban láttatta azokkal az emberekkel, de hát azóta velünk is láttatja, amióta ezt Ézsaiás próféta leírta. Nyilván más nézőpontokból is lehet vizsgálni egy társadalmat, egy kultúrát. Ezt tette például a miniszterelnökünk is a pénteki év értékelőjében. Isten megint máshonnan néz egy társadalmat, kultúrát, mint ahonnan akár egy miniszterelnök, vagy ahonnan akár mi magunk is látjuk, vagy értékeljük a kultúránkat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor Isten értékeli a kultúrát, és vele szemben emberek is értékelik ugyanazt a kultúrát, akkor az Isten értékelésével egyetlen egy emberi értékelés se áll egy síkon. Nem egyenértékű. Lehet, hogy nagyon találóak lehetnek az emberi társadalom elemzések, de az Isten értékelésével egyik sem áll egy szinten. Ő teljes mélységében ismeri a valóságot, és nem vezetik félre különböző elterelő hadműveletek, látszatok. És ő csakis az igazat mondja, egyedül az igazat, és a célja nem az, hogy az emberek önbizalmát fokozza, vagy optimistává tegye őket, hanem az, hogy az ő hozzá való bűnbánatos visszatérésre szólítsa az embereket, és a vele való hit kapcsolatból kiindulva az ő szavára építsék az életüket, és így legyenek boldogok már a földön is, de így is érkezenek meg majd a boldog örökké valóságba. Mert hát lehet nagyon optimista az ember vagy egy nép, de úgy, hogy közben az istentelensége miatt a pokol felé tart, hát így nem nagyon van oka azért a derűlátásra. Végül is azt gondolom, hogy az Úr szavára oda kell figyelnünk, mert ő mondja azokat, és ezen a szavára való odafigyelésen azért sokkal több múlik, mint azon, hogy egyébként nagyon becsületes, meg tisztességes emberek társadalom elemzéseire is odafigyeljük. Illetve ami azon múlik. Mert hát azon is sok múlhat, de azért az Úr szavára mégiscsak több múlik. És a mi szívünkbe, a mi életünkbe többet kell, hogy nyomjon a latban az Isten társadalom elemzése és az ő társadalom vagy kultúra értékelése, mint akárki ember fiának az értékelése. Legyen az az ember akármilyen becsületes, meg rendes, meg jó ember. Tehát az Úréra ezerszerte jobban oda kell figyelni, mint egy ember értékelésére. Hát egészen megdöbbentő az, hogy egy kicsit visszatérjünk Ézsaiáshoz, aki egyébként Jeruzsálemben élt, Krisztus előtt 700 évvel, és úgy tudjuk a Bibliából, hogy egy gazdag családból származó ember volt, aki a legmagasabb körökben mozgott, és rálátása volt, mint hogy a fővárosba élt, a zsidó népnek a belpolitikai helyzetére és a külpolitikai helyzetére is. Egy értelmes, okos ember volt, rendkívül választékosan fejezte ki magát, és látjuk az egész írásából, hogy egy nem hétköznapi ember. Na hát ő általa, nem ő, hanem ő általa Isten ad egy körképet az akkori viszonyokról, az akkori társadalmi helyzetről, kultúráról. És annyira meglephet bennünket, hogy ahogy olvassuk ezeket az ő szavait, ezek ma is találóak. Ezek a mi kultúránkra, mi társadalmunkra is igaz megállapítások. Egészen találva érezhetjük magunkat, hogy olvasgatjuk akár csak ezt az egy részt az ő drága könyvében. Hát vajon az élő Isten, Ézsaiás prófét által milyennek látja a mi kultúránkat, a mi mai magyar kultúránkat, a mi társadalmunk kultúráját? Most testvérek, az első pont, amiről akarok beszélni, a kultúrának a sötétsége. Amikor felolvassuk ezt az ígét, vagy elolvassuk, és otthon olvassátok-e még egyszer, mert nem olyan egyszerű talán követni, vagy megérteni, de azért az egyértelmű nekünk, hogy hát ez a kultúra, ez eléggé sötét kultúra. Amit itt leír az írásban, hát ez egyáltalán valami szívderítő látvány. És a kultúrán azt a környezetet értjük, amit az emberek létrehoznak saját maguk élettereként, akkor az mondjuk itt elég szörnyű. Elég szörnyű, amit itt leírva olvasunk. Ez nem egy vicces dolog, amiket itt olvasunk. Mennyi rémisztő indulatot látott Isten az emberek szívébe? Ilyeneket olvasunk, hogy haszontalamban bíznak. Gonoszt fogannak a lelkükben. Hamisságot szülnek meg. Gondolataik hamisság gondolatai. Nem ismerik a békesség útját. Gonoszt gondolnak a szívükben. Az emberi szívek, lelkek teljesen megromlottak. Általánosságban beszél az írás, de azt mondja, mindenki ilyen állapotban van. És aztán nem csak a szívekre vet Isten egy pillantást, hanem az emberek közötti kapcsolatokat is nagyító alá teszi. És megmondja, mit látok az emberek közötti kapcsolatokban, a cselekedetek szintjén. Mit látok ott? Olvassuk az írást, hát kezeitek vérrel bemocskolva. A szátok hazugságot beszél, a nyelvetek gonoszt csuttog. Tetteitek a hamisság cselekedetei, a kezetek erőszakos, a lábatok gonoszra fut. Pusztulás és romlás van az ösvényeiteken. Most testvérek, Isten ezekkel a dolgokkal, hogy mit lát a szívekben és mit lát az életükben, ezzel szembesíti Ézsaiás prófét által, az ő írása meg igehirdetése által szembesítette az akkori embereket. Lássák meg, hogy mit látok én, amikor ránézek a ti nagyszerű kultúrátokra, a ti nagyszerű büszke társadalmatokra. Ilyenek vagytok a szemembe. Isten itt a prófét által szembesíti a saját népét önmagával, mint egy tükröt tesz elég, nézzetek bele, én ilyenek látnak benneteket, és ez nem azt jelenti, hogy az én véleményem az ugyanaz, mint a ti véleményetek, és nyugodtan felejtsétek el, hogy mit mondtam nektek, mert az a lényeg, hogy ti hogy látjátok magatokat, nem, hanem az a lényeg, hogy én hogy látlak benneteket, ez a valóság, ez az igazság, amit ebbe a tükörbe láttok. Sajnos ez az igazság, nem az, amit ti gondoltok magatokról, hanem amit én mondok nektek. És a szívetekbe és a cselekedeteikbe ez és ez van, mondja nekik Isten. Gondoljuk testvérek, hogy azok az emberek, akik a szívükben és a közösségi életükben, a kapcsolatrendszereikben olyanok voltak, ahogy itt Isten bemutatja nekünk őket. Ezek az emberek boldogok voltak abban a környezetben, amit saját maguknak létrehoztak? Gondoljuk, hogy abban a kultúrában, abban a társadalmi, szociológiai közegben ők boldogok voltak? Boldogok lehettek egyáltalán, testvérek? Nyilvánvaló azt mondjuk, hogy nem. Hogyan lehettek volna azok az emberek boldogok, amikor ezt olvassuk, hogy elesett a hűség az utcán? Nincs megbízhatóság az emberek között. A hűség hiányzik. Hogy lehetne boldog az a nép, amelybe aki a gonoszt kerüli, az lesz zsákmánnyá? Persze biztos, hogy voltak abban az időben is olyan emberek, akik úgy éltek, mint hal a vízben. Akik nem találtak ezekbe a fennálló viszonyokba semmi rosszat. Akiket nem zavart az, hogy az emberek a szívükbe gonoszt gondolnak, a szájuk hazugságot beszél, a kezük gonoszságot cselekszik, a lábukkal állandóan rosszra sietnek. Ők úgy érezték, hogy ez a mi időnk. Mert a szívük mélyen romlott volt, és ugyanolyanok voltak, mint amilyen a körülöttük élő kultúra. És nem zavarta őket, mint hogy a halat se zavarja a víz maga körül. De voltak olyan emberek, mint Ézsaiás is. Kevesen voltak, nagyon kevesen, de voltak olyanok, akiket nagyon zavart az, ami körülveszi őket. És testvérek, ezek az emberek biztos nem voltak boldogok. De én azt mondom nektek, hogy valójában a többi emberek, akik úgy érezték magukat, mint hal a vízben, ők sem voltak igazán boldogok. Igazán ők sem voltak boldogok. Mert az ember ilyen szívű emberek között és ilyen cselekedetek között nem lehet egyszerűen boldog. És mindez, testvéreim, ma nem így van. Hát ma is azt kell mondjuk, hogy az Isten ránéz a mi jó kis magyar társadalmunkra, amelyik most már kezd megint nagyon büszke lenni saját magára. És eltelni önmagával, és az önbizalomtól dagadunk. Vajon az Isten milyennek lát minket? Ha tükröt tart elénk az Isten, akkor nem kell abba belenézni? És nem kell mondani, a szívünkben mi van? Mit lát az Isten a mi szíveinkbe? Ugye most ándok az egész társadalom, az egész magyar nép szívébe, szíveibe. A mi szívünkbe is, mi is benne vagyunk-e, én is. Mit lát az Úr a mi szíveinkbe? És ránéz az életünkre, akkor mit lát a mi életünkbe? Milyen szavakat, milyen cselekedeteket lát? Nem áll ránk, ami az akkori társadalomra állt? Lehet, hogy mi azok közé tartozunk, akik egy ilyen társadalomban nem nagyon érezzük jól magunkat. Zavar minket ez a dolog, mert tudunk Istenről, meg az ő törvényéről. De lehet, hogy abszolút nem zavar minket, hogy ilyen a világ körülöttünk. Föl se tűnik, az nagyon rossz jel, testvérek. Akinek föl nem tűnik, hogy ez a világ milyen körülöttünk, az azt jelenti, hogy az ugyanolyan, mint a világ maga körül. Az olyan ember, aki piszkos jól érzi magát ebbe a gonosz világba, az az emberrel valami nagy baj van, mert a szívével valami nagyon nagy probléma van. De akiben már csak egy kis isteni világosság pislákol, testvérek, az kezdi kapizsgálni, hogy itt valami nagyon nincs rendben, hiába a pozitív propaganda. Nagyon nincs rendben, és valóban nagyon nincs rendben, testvérek. És az, hogy mennyire nincs rendben, azt régebben még voltak művészek, meg most is vannak művészek, akik ki tudták fejezni. Már említettem nektek, hogy itt volt ez a John Cage például, de hát ő csak egy a sok között, aki szembesítette a kultúrát azzal, hogy milyenek vagyunk, ilyen szétesők vagyunk, ilyen véletlenszerűek vagyunk. Itt nincs harmónia, véletlenszerűen történnek a dolgok, ahogy véletlenszerűen szólal meg a trombita, meg a hegedű, meg a többi hangszer. És egy káosz képződik az emberek szeme, vagy füle előtt, ugye, és fejében. Ez van. Néztük Bergmannak a filmjeit, aki nézte, vagy Antonioninak a filmjét, vagy Fellininek a filmjét, akik olyan művészek voltak, akik szembesítették az embereket azzal, hogy emberek, valami nagyon nincs rendbe. Valami piszkosul nincs rendbe. Megnézitek a filmjeiket, akkor látjátok azt, és érezhető az a nyomasztó szellem, ami ezekből árad, és ezzel ők, nem véletlenül érezzük ezt, mert ezzel ők pont ezt akarták elérni. És azt akarták, hogy nézzünk szembe azzal, hogy mi van körülöttünk. És sokszor azok a filmek sokkolják az embert. Egyszerűen sokkolja egy Bergman film, a Csönd, vagy valamelyik másik filmje. Sokkolja az embert. Az Édes élet Fellinitől. Sokkolja az embert. Buñuelnek a filmei sokkolják az embert. És azt mondja az ember, nem is nézem inkább, mint hogy nem hallgatom meg inkább a Cage zenéjét. Mert nem akarok szembesülni azzal, hogy miben élünk. Az ember nézi Picasso-nak vagy a többieknek a képeit. És azt mondja, hát mi ez? Krikszkrakszok össze-vissza. Inkább nem is nézem. Pedig a Picasso azzal akar szembesíteni, hogy mi van. Diszharmónia, nincs harmónia, nincs rend, szétesés van, széthullás van. Valami nagyon nincs rendben, embere, kiáltják. Michael Foucault-nak vannak a könyvei, lehet kapni a könyvesboltokból, ott van Stócra. Azt tanítja az embereknek, hogy mai világban egyedül az lehet boldog, aki megőrül. Ezt tanítja, testvérek. Aki megőrül, az lehet boldog, mert az őrültségbe találjuk most már meg a boldogságot egyedül. Boldogok az őrültek, a megzavarodottak, mert ők felszabadulnak ennek a világnak a nyomorúságát, már nem tudják fölfogni. De ha nem olvassuk, ezt se. És most már ezek az emberek, testvérek, akik így szembesítenek velünket azzal, hogy valami a kultúrában, nem csak amerikai kultúrában, hanem az európai kultúrában, a magyar kultúrában sincs rendben, hanem mély problémák vannak, ezek az emberek most már úgy szépen félre vannak téve. És kik vannak előtérbe hozva? Akik szórakoztatnak. Jöjjenek a szórakoztatók, akik elterelik az ember figyelmét arról, hogy mi van. Szórakozzatok, emberek, élvezzétek a dolgokat, amik vannak. Nézzétek csak, nézzétek, aztán szórakozzatok, kapcsolódjatok ki a szórakoztató kultúra. Hát ennek van most a divatja, és ez is így fog maradni, testvérek. Agyon szórakozhatjuk magunkat, miközben körülöttünk megrohad a kultúra és a társadalmunk dilib darabokra hullik. Mi meg azt hiszük, hogy nincs semmi baj, mert olyan jól érezzük benne magunkat. Mert szórakoztatnak bennünket. És közben már egy álomvilágba élünk, és nem a valóságba élünk. Még hogy álomvilágba élünk, még kapunk fantáziafilmeket is. Hogy használjuk egy kicsit a fantáziánkat, és tanuljunk meg egy kicsit egy másik világba átlépni, amelyik nem olyan, mint a miénk. Amelyikben valahol még van fönn, meg van lent, meg vannak erkölcsi értékek, meg van jó, meg rossz, meg hősiesség, meg árulás. Mert ebbe a világba ez már nincs, de ott van. Nézzük a fantázia világot, meneküljünk a fantázia világba, ott jó lesz nekünk. Csak ne szembesüljünk azzal, ami itt van. És ha véletlenül valakinek elkezd nyílni a szeme, testvérek, és elkezdi az Isten szemével látni ezt a mai világot, akkor oda jut, hogy kezdi megérteni, hogy mit mondott Ézsaiás próféta arról az időről. Azt mondja itt az 59. részben, várunk világosságra, de íme sötétség, fényességre és íme homályban járunk. Tapogatjuk, mint vakok a falat, tapogatunk, mint akiknek szemük nincs. Megütközünk délbe, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek között. Morgunk, mint a medvék, és nyögve nyögünk, mint a galambok. Ez van, testvérek. Ez van. Ez a kultúra sötétsége, amiről itt beszél az írás. Kérdés, hogy mi magunk is látjuk-e ezt így? Látjuk-e Isten szemével azt a világot, amiben élünk, azt a társadalmat, azt a kultúrát, amiben mi magunk élünk, sőt, amit mi magunk hozunk létre? A második pontom, testvérek, hogy vajon mi ennek az oka? Mi annak az oka, hogy a kultúra ilyen sötét? És ha megkérdezzük, hogy tényleg miért van ez, honnan jön ez, akkor a választ megadja Ézsaiás az igéből. Nekünk is megadja, de az ő saját korában is megadta a választ az embereknek. Azt mondja nekik, hogy ez azért van, mert elpártoltunk, és megtagadtuk az Urat, eltávoztunk a mi Istenünktől. A 13. versbe ezt olvastuk. Ez a legmélyebb oka annak, hogy egy társadalom, egy kultúra megsötétedik, és egyre sötétebb, és nyomorúságosabb, és kaotikusabb állapotba kerül. Ez. Mondja Ézsaiás a népének. Ez a probléma. És mondjuk ma, mondom én, mondanatok kéne nektek is, ez a probléma, emberek. Hogy az Isten sok jót adott nekünk az életünk folyamán. Rengeteget adott nekünk, és mi mégis elpártoltunk, megtagadtuk, és eltávoztunk tőle. Ez a probléma. Ez a gyökér probléma. Innen jön a társadalomnak, a kultúrának a megromlása. Itt a Szentírásban, testvérek, mintha Ézsaiás az egész nép nevében mondaná ezt ki. Figyeljétek a megfogalmazását, hogy elpártoltunk, megtagadtuk, eltávoztunk. Mi? Ha Ézsaiással együtt tudta mondani Izrael akkori társadalma, akkor jó van. De biztos, hogy nem tudták vele együtt mondani sokan. És az az igazság, hogy ma nem tudom, hogy ki tudja ezt kimondani. Az a jobbik eset, ha egy nép ki tudja mondani ezt, hogy ezt tettük. A rosszabbik, amikor egy társadalom, egy kultúra, akár a miénk nem tudja ezt kimondani, de mégis ezt csinálja. Megtettük már, hogy elhagytuk, hogy megtagadtuk, hogy elpártoltunk, de nem tudjuk kimondani, hogy ezt mi megtettük már. Pedig ki kéne mondanunk, testvérek, hogy Isten sok jóval vett körül minket, mégis elpártoltunk, mégis megtagadtuk, mégis eltávoztunk tőle. Az biztos, hogy a mai világban, testvérek, az embereknek, hát nem tudom százalékosan megmondani, de az emberek legnagyobb része nem létezőnek tekinti Istent. Az biztos. Nem létezőnek tekinti. Lehet, hogy valaki úgy van ezzel, hogy köpköd az égre, állandóan, tehát harcos ateista, hogy így mondjam, szidja Istent, ahol éri. Meg nem csak káromkodásban így értem, hanem úgy is, hogy akár filozófiailag ateista, és vallja, és nagy dobra veri állandóan, hogy szerinte Isten miért nincs. Aztán vannak olyanok, akik csöndbe vannak, nem szólnak egy szót se, úgy ateisták, hogy úgy csöndbe vannak. Igyekeznek jó polgárok lenni. Végzik a dolgukat, úgy rendben vannak valamilyen szinten az életük, igyekeznek jó emberek lenni, de Istennel nem foglalkoznak. Istent levegőnek nézik. Egyszerűen nem törődnek vele. Azok is ateisták. Sőt, testvérek, vannak olyan ateisták is, akik a templomba ülnek. Akik a templomba hívők, úgymond, de amikor kilépnek az ajtón, már ott ateisták. Mert a templomba még valahogy úgy elvannak, de aztán kimennek, azt ott kint már úgy viselkednek, mint a világ körülöttük. Nem számít nekik Isten, Isten igéje, semmi. Vallásos ateisták. Vannak a nem vallásos ateisták, vannak a harcos ateisták. Különböző kategória. Mindegyik ugyanaz, testvérek. Mindegyik lényegében nincs különbség köztük. Mert Istennel valójában nem törődnek. Lehet, hogy sok ember úgy gondolja, hogy valójában, hát ha Isten, az Isten léte, az tőlünk függ. Ha sok ember hiszi, hogy van, akkor van. Ha sok ember nem hiszi, hogy van, akkor nincs. Mert hát a léte tőlünk függ, ugye? Ezt ilyen modern értelemben már kimondja az ember, hogy az Isten valójában nincs. Mi megöltük. Egyszerűen azért, mert nem képzeljük őt el, hogy van. Megöltük az Istent. Azzal, hogy nem is gondolunk rá, hogy nem is törődünk vele. Megöltük őt. Ilyen modern értelemben először Nietzsche mondta ki azt, hogy az Isten meghalt. Aztán utána a teológusok is kimondták. Az egész a szerencsétlen Nietzsche ugye oda jutott, hogy ő legalább belátta, hogy ha ezt kimondjuk, hogy Isten nincs, akkor a társadalom össze fog omlani. Előbb-utóbb összeomlik minden, de azzal vigasztalta magát, hogy nem baj, mert ha összeomlik a kultúra, majd megjelenik az Übermensch, és az Übermensch fölépít egy másik kultúrát, egy szép kultúrát, az Übermensch kultúráját. Ezek lettek volna a nácik, ők magukat ugye Übermenschnek értelmezték. Szép kultúrát építettek volna ők is. Mint ahogy a mai világban, amelyik Nietzsche reneszánszát éli, ugye megint fölkapták Nietzschét, és most itt van a mai ember, aki építi aztán önbizalomtól telve, ugye, a szőke óriás, aki az önbizalomtól eltelt nagyszerű ember építi a maga kultúráját. Ilyenni, amilyen. Az Übermensch. Hát szegény Nietzsche szellemileg is összeomlott. Aztán lassan összeomlik az a társadalom is, amit az Übermensch épít. Összeomlik a kultúra, amelyik nem törődik az élő Istennel, a Biblia Istenével. Vajon, testvérek, mi nem mondhatnánk ki ugyanezt az ön megítélő, ön kárhoztató mondatot, hogy elpártoltunk, elhagytuk, megtagadtuk az Istent. Hiszen ennél semmi nincs kézzelfoghatóban benne a mai világban, testvérek. Semmi nincs benne. Az ember látja, hogy az Isten jellemét megveti az ember. Nem törődik az Isten szentségével, igazságával. Nem törődő. Ha törődnénk vele, akkor lenne az igazság mérceként előttünk, például erkölcsi mérceként. De nem törődünk vele. Az Isten ott lenne előttünk, mondjuk a jóságnak a mércéjeként. Nem törődünk vele. A szépség mércéjeként nem törődünk vele. Megvetjük az Isten személyét, tökéletes jellemét. Nem érdekel minket. Majd mi megmondjuk, hogy mi az igaz, meg mi a jó, meg mi a szép. Kit érdekel az Isten? Ott van azon kívül az Istennek a szava, testvérek, a Biblia. Hát most itt ülünk mi, és vagyunk 100-an, 120-an, olvasgatjuk az írást, próbáljuk értelmezni, megérteni, otthon is olvasgatjuk, próbáljuk, de a társadalom legnagyobb része fittyet hány a Bibliára. Meg se nyitja otthon, meg se gondolja, hogy van egyáltalán még Biblia. Az Isten a Bibliában mond valamit? Hát az nekünk mit jelent? Semmit nem jelent. Mit jelent? Isten azt mondja, ő teremtett mindent. Mi azt mondjuk, dehogy is? Hát mi jobban tudjuk, az evolúció által jött létre, véletlenül. Az Isten azt mondja nekünk, hogy a világ nyitott, hogy ő bármikor beavatkozhat, de még az ember is beavatkozhat a világ dolgaiba. Mi azt mondjuk, nem, a világ egy zárt világ. Okozati törvény szerint működik egy mechanikus gép, semmi. Se kívülről nem lehet beavatkozni, se belülről nem lehet beavatkozni. Az ember is csak egy gép, az egész rendszerben egy kis, nem is egy gép, egy kis alkatrész, egy kis csavarocska. Semmi. Isten mondja nekünk a 10 parancsolatot, amit János testvérünk ugye fölolvas itt vasárnapról vasárnapra. Hát mit nekünk az? Ne paráznák, hogy ugyan már? Hát nem lehet így élni. Ne ölj, ugyan már, öljük ma halomra a gyerekeinket. Ne hazudj, ugyan már? Hát hazugság nélkül nem lehet a mai üzleti életbe megállni, meg nem tudom hol. Fittyet hányunk, simán fittyet hányunk az Isten törvényeire. És még csak az első kőtábláról beszéltem, a másodikról. A fő az első kőtábla, amin Isten azt követeli tőlünk az első parancsolatban, hogy egyedül őt imádjuk. hogy ne csináljunk faragott képet, hogy a nevét tisztelettel említsük, hogy a napját szenteljük meg. Az első négy parancsolat körülötte forog, és azt mondja, hogy előtte hódoljunk, őt imádjuk, őt szeressük a legjobban, ő legyen az első az életünkbe. Lehet, hogy valaki nem lop, nem hazudik, nem parázna, de az első táblát nem tartja be, testvérek, akkor mindegy, hogy betartotta a másodikat, vagy nem. Egyébként nem tartja be azt se. Lehet, testvérek, hogy nagyszerű kultúrát tudunk létrehozni magunk körül. Társadalmi fellendülés, gazdasági kifutás. Hú, csodálatos. Nagyszerű. Jóléti társadalom. Ugye mondjuk ezt, csak előre, tovább a megkezdett úton, gazdasági prosperitás. Majd mi megmutatjuk a világnak. Jó, mutassuk. Csak testvérek, közben ne felejtsük el, hogy van Isten. Mert hogyha elfelejtjük, hogy van Isten, akinek van egy Bibliája, az ő szava, és ő rá és az ő igéjére fittyet hányunk, akkor mehetünk mi, ahova akarunk, azt mutathatunk példát, akinek akarunk. Élhetünk akármilyen nagy színvonalon, és lehet nem tudom hány autónk, és luxus lakásunk, és nem tudom micsoda. Semmire nem megyünk vele. Semmire nem megyünk vele, mert az egész társadalom, az egész kultúra hullik szana szét, dirib darabokra. Miért? Mert a gonoszságaink velünk vannak. Azt mondja itt az ige. A gonoszságaink velünk vannak. Velünk vannak. És sokak előtted a gonoszságaink, és a vétkeink ellenünk tanúskodnak. Mondjon, amit akar az Európai Unió, az Európai Parlament, vagy én nem tudom kicsoda, az IMF vezetősége. Mindegy, hogy hogy ítélik meg a mi országunkat. A probléma, amikor a vétkeink velünk vannak, és ellenünk tanúskodnak. Ez a probléma. És az a vétek, a legsúlyosabb vétek, testvérek, hogy mi elhagytuk, elpártoltuk, és megtagadtuk az élő Istent, és az ő drága igéjét, amit adott nekünk. Ha ennek a gyökereit kutatjuk, testvérek, hogy miért is van ez, miért is van ez, hogy miért hagyjuk mi el az Urat, meg miért távozunk el tőle, akkor vissza kell menni a bűneset történetéig, amiről múlt vasárnap beszéltünk. Vissza kell menni oda, testvérek, mert ott írja le nekünk a Biblia, hogy Isten teremtett egy tökéletes világot, egy tökéletes emberrel, de ez a tökéletes ember föllázadt ellene. Föllázadt az Isten ellen, Ádám és Éva, a mi ősszüleink, a mi vérszerinti ősszüleink. Egy valóságos történet a valóságos történelemben. Föllázadtak az Isten ellen, mert azt mondták, hogy mi olyanok leszünk, mint az Isten, majd mi megmondjuk, nem kell nekünk ő, majd mi. Föllázadtak az Isten ellen, az Isten megistenülésnek a szándékával, vágyával, ettől fűtve, és utána átkerültek szerencsétlenek, nemhogy Istennek kérelmettek, a sátán markába kerültek, a sátán játékszereivé lettek. És aztán jött Káin és Ábel, és jöttek sorba a nemzetségek tőlük. És mindenki ugyanazzal a mentalitással, ugyanazzal a gondolkodásmóddal. Te is, meg én is. Így látjuk meg a napvilágot. Majd én. Majd én a saját törvényeim szerint. Isten, kollega, legfőjebb. Csoda, testvérek, hogy az Isten ellen lázadó és önistenítő ember, aki ráadásul a sátán hatalmi övezetébe és befolyásába áll, ez az ember ilyen kultúrát hoz létre? Hát tud mást létrehozni? Tudunk mást létrehozni? Ki adhat tisztát a tisztátalanból, mondja az írás. Senki. Isten ellen lázadó, önistenítő emberek nem tudnak egy tiszta kultúrát, tiszta világot, szent világot létrehozni. Hiába erőlködünk vele. Nem fog sikerülni. Mert a vétkeink velünk vannak, és ellenünk tanúskodnak. És a legsúlyosabb vétkünk az, hogy megtagadtuk, és elhagytuk, és eltávoztunk a mi örökkévaló Istenünktől, a Szent Háromság Istentől, aki pedig annyi jót tett nekünk, annyi jót tett, hogy még a fiát is elküldte ebbe a világba, hogy éljünk általa, de azzal se törődünk. Harmadik pontunk, testvérek, az, hogy ez a kultúra, ami ezt a vétket elköveti, nem csak hogy sötét, hanem azért sötét, mert Isten ítélete alatt áll. Ez a legsúlyosabb és legkomolyabb dolog, testvérek, amin el kell gondolkozni. Azt olvassuk itt Ézsaiásnál, hogy Isten látta ezt a sötét kultúrát, és látta azt is, hogy mi a fő bűnük azoknak az embereknek. tudnélik, hogy őt elhagyták. És látta ezt az Úr, mondja a próféta. Látta, ő tudja. És nem tetszék a szemeinek. Nem tetszék a szemeinek. Látta, hogy nincs senki, aki jót cselekedne. És, itt jön a súlyos dolog, a még súlyosabb dolog, felölté az igazságot, mint páncélt. A bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással vette magát körül, mint egy palástal. A cselekedetek szerint fog megítélni, haraggal ellenségeinek, büntetéssel szorongatóinak. Az ő szorongatóinak, az ő ellenségeinek, nem az emberek ellenségeinek és az emberek szorongatóinak, az ő saját ellenségeinek, akik megvetik őt, az ő szorongatóinak, akik őt szorongatják, azoknak fog megfizetni az Úr, testvérek. Kemény ítélet van azon az egész kultúrán, azon a népen, azon a társadalmon, amelyik elhagyta az Isten drága személyét és igéjét, testvérek. És nekünk ez szívünket szabad, hogy hidegen hagyja. Azt gondolom, testvérek, hogy nem hagyhatja hidegen a mi szívünket ez. Amikor halljuk azt, hogy ez a bűnünk, és erre az Isten, ezt látja az Isten, és haragszik rá. Haragszik rá, nem tetszik neki. Ez, amikor az Isten ítéletéről, az Isten haragjának a sötét fellegeiről beszélünk, testvérek, amik gyűlnek fölöttünk, akkor nem valami vicces dologról beszélünk. Ez nem egy játék, testvérek. Amikor Lót elmondta a vőinek, hogy meneküljetek Sodomából és Gomorából, mert az Isten ítélete mindjárt a fejünkre szakad, de még van egy kis kiút, akkor a vőinek úgy tűnt, mintha viccelődtek volna. Viccelődött volna az após. Vicces ember volt Lót biztos. És most is viccel. Az Isten haragja lóg a fejünk fölött, viccelődik vele. Ja, hát csak nem kell komolyan venni. Testvérek, az Isten nem szokott viccelni. Pláne, amikor az ítélettel fenyeget valakit. Amikor elmondta Noé korának, hogy meg foglak ítélni benneteket vízözönnel, az emberek azt hitték csak viccel. Míg nem eljött az özönvíz. Aztán már rájöttek, hogy az Isten nem viccelő, nem lehet az ítélettel játszani. A zsidókhoz írt levélből olvassuk, hogy rettenetes dolog az élő Istennek a kezébe esni. Hát ez nem egy vicces dolog, testvérek, hogy valakire majd az Isten ítélete lesújt. Na és... De jó, milyen könnyed dolog ez. Hát testvérek, hogyha az Isten azt mondja itt egy proféta által egy adott népnek egy adott időben, hogy az Isten fölöltötte magára a bosszúállás ruháját és köpenyét, és elindul, mint egy szélvész, hogy rároncson a saját népére, és ítéletet gyakoroljon fölöttük, akkor ez nem egy vicces dolog, és nekünk se vicces dolog elmondani ezt a világnak. Mert a mai világnak, a mai magyar társadalomnak is hallani kell ezt, mint hogy ti halljátok, és én is hallom az ígéből, én előbb hallom, mint ti. Most ti is halljátok. Hogy az Isten ítélettel fordul hozzánk, testvérek, és ez nem egy humoros dolog, ez nem egy olyan dolog, amin csak úgy átléphetnénk, mondvá, hogy á, de hogy is, hát az Isten szeret minden embert. Mondják a liberálisok, hadd mondják. Hazudoznak ők is össze-vissza. Az ítélet rajtuk is ott van. Mi azt mondjuk, hogy az Isten ítélő Isten, aki nem tűri, hogy őt megvessék, testvérek. És aki megveti őt, annak szembe kell nézni, annak az embernek, családnak, kultúrának, társadalomnak, szembe kell nézni az ítélő Isten haragjával. A rettenetes, bosszúálló Istennel, testvérek. Amikor visszaemlékeztünk az előbb Ádámra és Évára, ő náluk Isten szemet hunyt a fölött, hogy mit csináltak. Dehogy hunyt szemet. Mindjárt aznap este megkereste őket. Ki is űzte őket az Édenből. Ha egy társadalom, testvérek, akár elvileg, akár gyakorlatilag, akár vallásosan ateista, arra rászáll az Isten ítélete. És mi pedig, vagy én is a legnagyobb hibát követjük el, hogyha ezt nem mondjuk el az embereknek. Ha nem mondjuk el azoknak az embereknek, akik megvetik az Istent, és így élnek ott körülöttünk. Lehet, hogy nagyon jó emberek, lehet, hogy nem köpködnek az Istenre egyfolytában, lehet, hogy még vallásos emberek is. De nem tértek az Istenhez. És az Isten nem az ő szívüknek és életüknek az egyedüli ura, testvérek, és nem ő áll az ő szívüknek a középpontjába. Szembesíteni kell őket az Isten ítéletével. Szomszéd, munkatárs, gyülekezeti tag, nem tudom kicsoda. Szembesíteni kell, testvérek. Lehet, hogy síránkoznak nekünk a pénzügyi nehézségeik miatt, vagy a gyerekeik neveletlensége, vagy a lázadása miatt, vagy az egészségügyi állapot, vagy az egészségügyi szolgáltatások miatt. De ez semmi ahhoz képest, testvérek, hogy az Isten ellenük van. És ha valaki komolyan veszi az Istent, annak ezt el kell mondani. És el kell mondani, hogy az Isten titeket is körülvesz a jóságával napról napra. Értétek is elküldte a fiát a szeretete jeléül. És ti nem törődtök vele. Hát azt hiszitek, hogy az Istennel lehet játszódni? Hogy viccelődik, amikor fenyegetiteket az ítéletét? Tudjátok meg, hogy az Isten ítélete van rajtatok. És ezért van az a sok baj a szívetekben, az életetekben és az egész világban. Mert az Isten ítélete rajtunk van. El kellene hagynunk ezt az életet, amelyikben az Istennel nem törődünk. És az ő törvényein túllépünk. Magunkat istenítve és magunkat tartva a törvény forrásának. Hagyjátok el ezt, az utat, és kezdjetek újat. Testvérek, az Isten ítéletéről talán még annyit röviden, hogy az Isten ítélete nem csak a pokol, az is, az örök kárhozat, az is az Isten ítélete. De még az örök poklot megelőzi az utolsó ítélet is, amiről azt mondja a Péter level, hogy tűzbe fog eljönni. Egyszer eljött már az Isten ítélete vízözönbe, egyszer eljön tűzözönbe erre a világra, ez az egész kultúrára. Megérik egyszer a tűz ítéletére, de... Még ezelőtt, már ezelőtt is ítélet van egy kultúrán, mert az, hogy egy kultúra olyanná válik, amilyenné, testvérek, hogy sötétté válik, hogy elviselhetetlenné válik, hogy elesik a hűség, hogy nincs megbízhatóság, hogy széthullik a társadalmi tőke, ez, testvérek, ez már ítélet, amikor a kezek vértől csöpögnek, a nyelvek gonosz suttognak, hazudozunk össze-vissza, ez már ítélet, hogy az Isten engedi ezt, és ennek a következményeit, azok a filmek, regények, festmények, amikre utaltam korábban, azok azt tanúsítják, hogy a társadalmak már most Isten ítélete alatt vannak. Majd jön a tűz ítélete is, meg az örök halál ítélete is. Nem kell kétségbe esni, ez be fog következni. De nem kéne ezt megvárni. Most itt abba is hagyhatnám, de akkor elég szomorú lenne ez az Isten tisztelet. Hozzá kell még tennem, mert lehet, hogy a jövő vasárnap nem találkozunk mindnyájan. Hozzá kell tennem, hogy Isten Ézsaiás által az akkori embereknek a figyelmét is fölhívta a megváltóra. Ez az egész fejezet ezzel fejeződik be, hogy rámutat Isten a prófét által a megváltóra. Eljön a megváltó. És csodálatos dolog, hogy tényleg el is jött a megváltó, és hogy ma én is, meg ti is rámutathatunk a megváltóra, Jézusra, a Krisztusra. Csodálatos dolog, testvérek, ez az Ézsaiásnak a neve, Jesajahu, héberül azt jelenti, az Úr a megváltás. Már a neve is Jézusról beszél. A könyve is Jézusról beszél. De mi is Jézusról beszélhetünk, aki már eljött. Aki a megváltás, a szabadítás ebből az állapotból, amiben vagyunk. És Isten, testvérek, a proféta által is, még mi magunk által is, én általam is arra szólít fel bennünket, hogy fogadjuk el a Krisztust. Fogadjuk el, amit általa, amit ő szerzett meg nekünk, a bűnbocsánatot, az Isten irgalmát. És térjünk e bocsánatot elfogadva az élő Istenhez vissza. Forduljunk hozzá vissza. Térjünk meg ő hozzá. Aki megbocsátott nekünk, és aki elfogad minket a Krisztus véréért. És kezdjünk vele egy új életet. Erre hív minket, erre szólít minket is ennek a mai kultúrának a tagjait az Isten. És ezért te felelős vagy, hogy ezt megteszed, vagy nem teszed meg. Ez, mert megteheted ezt a dolgot, mert az Isten hív és szólít erre téged. Lehet, hogy többetszer szól. Lehet, hogy először hallod. Térj én hozzám, mert megváltottalak. A neveden hívtalak, és te az enyém vagy, mondja Ézsaiás által. Ez a kegyelmi ajánlat, testvérek, hogy mi megtérhetünk. A Krisztusért elfogadást találunk annál az Istennél, akinek a haragja lángol ellenünk. És most már nem lángol, mert Krisztus lehűtötte, lecsillapította, eloltotta az ellenünk való haragjángjait. És nem haragszik reám. Elfogad engem. Térjetek az Úrhoz, testvérek, titeket is erre hívlak, és erre szólítalak, és ti is szólítsátok erre csak nyugodtan az embereket. Az Isten irgalmas és könyörülő. És ha már mi megtértünk az Úrhoz, akkor meg éljünk, testvérek, Istenfélő emberként. Egyedül is, ahol senki nem lát, meg ott is, ahol együtt vagyunk, ebben a közösségben is. Éljünk egyénenként és közösségként Isten félő életet, és mutassuk meg a világnak a mi Istenünket, testvérek. Hogy ő egyszer egy dicsőséges Isten, aki szent és haragszik arra, aki ellene lázadik, de Jézusért irgalmas azokhoz, akik hozzátérnek. Rá kell mutatnunk, és meg kell dicsőítenünk őt, testvérek, ebbe a mai világba. És miközben így ráhallgatunk, és megdicsőítjük őt, és igyekszünk követni az ő igéjét, aközben egy érdekes dolog történik. Aközben, testvérek, valahogyan egy új kultúrát kezdünk magunk körül teremteni. Egy új kultúrát a családunkba, mondjuk így a szentségnek a kultúráját, vagy az igazságnak a kultúráját, a szeretetnek a kultúráját. Az Úrhoz térve és neki engedelmeskedve, egyszerűen ott a szívünkbe is megváltozik valami, és mi is másokká leszünk, de elkezdjük a környezetünket megváltoztatni. És ha sok ilyen ember van egy társadalomba, testvérek, sok istenfélő hívő keresztény, aki az igének enged, akkor ott ellenkező irányú folyamatok indulnak el. Ott elkezdődhet akár egy kultúrának valamilyen szintű gyógyulása is. Valamilyen szintű gyógyulása is. Az egyház nem fogja ezt megtenni, test. Egyik egyház se. Hívő emberek fogják megtenni, hívő közösségek fogják megtenni. Hogy mint egy lebontják maguk körül az istentelenségnek, a szentségtelenségnek, a hazudozásnak, a pusztulásra ítélt kultúráját. Lebomlik egyszerűen, mert előre tör ez a másik. A szentségnek, az igazságnak és a szeretetnek a kultúrája, amit hívő emberek hoznak bele, akár a mai magyar kultúrába is. Megváltozhatnak dolgok, testvérek, de ez elkötelezett hívőkre van szükség. Nem langyoskodó hívőkre, nem vasárnapi keresztjénekre, hanem elkötelezett forradalmi keresztjénekre. Mondtam már ezt nektek, megint mondom. Bátor keresztjénekre, elkötelezett keresztjénekre, hősies keresztjénekre, forradalmárokra, akik mernek máshogy viselkedni ebben a világban. Ahogy Ézsaiás is mert akkor máshogy lehet viselkedni. Nekünk is máshogy kell viselkedni. Mert akkor a kis kovász elkezdi keleszteni a tésztát. Akkor az Isten országa a mustármagból elkezd növekedni. És más lesz minden. Akartok más kultúrában élni? Otthon kezdve, munkahelyen? Akkor kezdjetek el elkötelezett, hívő, istenfélő életet élni. Az Úrral együtt, az Úrra figyelve, neki engedve. És megváltozik minden. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te irgalmas Isten vagy, akihez térhetünk a Krisztus véréért és keresztjéért, áldozatáért. Köszönjük, hogy ő érte elfogadsz minket, hogy megbocsátod ellened való lázadásunkat, és lehetőséget adsz arra, hogy veled egy új életet kezdjünk. Köszönjük, hogy nem csak veled lehetünk, hanem a te néped tagjaival is, közösségben is. És köszönjük néked, hogy egy olyan közösségben lehetünk, amelyiknek egyetlen normája van, egyetlen abszolút tekintélye van, az te magad vagy, és a te igéd, a drága Szentírás. Kérünk, segíts bennünket, Urunk, hogy igéd szerint élő, hívő emberek lehessünk, akik így lebontjuk magunk körül a szentségtelenség kultúráját, és egy másik kultúrát kezdünk el terjeszteni, az igazságnak, a szentségnek, a szeretetnek a kultúráját. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy így jó magok lehessünk ebben a világban, akikből valami új indul el. Segíts bennünket, hogy hozzád térve másokat is tudjunk feléd segíteni. De segíts, Urunk, arra a bátorságra és szentségre is eljutnunk, hogy elmondjuk az embereknek körülöttünk, hogy amíg Istent megvetik, addig a harag van rajtuk, és addig az ítélet leselkedik reájuk bármelyik pillanatban, utolérve őket. Segíts, hogy hadd mondjuk el, hogy e kultúra fölött, amelyik alapjába véve istentelen, az Isten ítélete van, hogy viharfelhők gyűlnek a fejünk fölött, és már most érezzük ennek az előszeleit, de el fog jönni a tűz ítélete és a pokol ítélete is mindazokra, akik nem térnek meg. Kérünk, segítsél bennünket, hogy hadd legyünk bátrak, és hadd tudjuk ezeket vállalni. Köszönjük néked azt, hogy tükröt tartasz elénk, amiben megismerhetjük magunkat, a te szemeddel, és köszönjük, hogy ugyanakkor megmutatod az ige tükrébe önmagadat is, hogy lássunk téged is, szentségedben és irgalmasságodban is. Köszönjük a mai tanításodat, igéidet, kérünk ad, hogy a szívünkbe, az életünkbe megfogadjon az, és jó gyümölcsöt teremjen. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünk betegjeit, szenvedő kórházban lévő, betegágyon lévő testvéreinket. Légy közel hozzájuk, és segítő szereteteddel vedd körül őket. Kérünk téged a kicsinyekért, munkálkodj a szívükből, hogy ne istentelenek legyenek, mint a környezetük, hanem hívők legyenek. Hozzád térjenek azok is, akik ide járnak a gyülekezetbe, és akik máshol is hallják a te igédet. Térítsd őket magadhoz, időben, idejekorán. És kérünk téged arra, hogy könyörülj meg országunk vezetőin is, hogy lássák a veled való kapcsolatnak a fontosságát, a népünk jóléte érdekében. Segíts, hogy hadd legyenek ők is hozzád térő és rád mutató emberek. Kérünk téged arra, hogy karold föl a mi nyomorult népünket, és adj megtérést az embereknek. Add, hogy feléd forduljanak, és bűnbánattal elfogadva a te kegyelmedet, új életet kezdhessenek te veled. Így adj megújulást ennek a népnek. Köszönjük néked, hogy te a gyógyítást mindig a szíveknél kezded, és nem a gazdaságban. Segíts bennünket, hogy megértsük, hogy belülről jön a gyógyulás, és nem kívülről. Köszönjük néked, hogy esedezhetünk mindezekért, és kérünk téged, hogy tégy bennünket kis világító fáklyává, egyénenként is, családjainkat is, gyülekezetünket is. Hadd ragyogjon a te világosságod általunk. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is azt, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a felnőtt konfirmációi tanfolyamunkat március 1. szerdáján este 6 órakor kezdjük, tehát március 1. szerdája 6 órakor lenne az első alkalom. Eddig 10 jelentkeztek, ha jól tudom, de még többen is jelezték, hogy még fontolgatják, úgyhogy ezért is hálásak lehetünk. Engedjék meg a testvérek, hogy bemutassam az Isten kezében alapítvány új pénztárosát, Nemesné Kocsis Ildikót. Gyere már ide, Ildikó, egy kicsit. Nemesné Kocsis Ildikó. Az irodában várja azokat, akik az Isten kezében alapítványhoz szeretnének befizetni. Ő az, aki Juhászné Török Erikát, akit mi Hotoránné Török Erikának ismertünk, leváltotta. Ettől fogva ő neki lehet az Isten tisztelet, mármint hogy ennek a mi Ildikónknak lehet az Isten tisztelet után fizetni az alapítványi felajánlásokat. Hirdetem a testvéreknek, hogy Hajdú András és felesége Ági gyászolnak. Áginak az édesanyja költözött el, elszólította az Úr szerettei köréből. A temetése március 1-én lesz, 11 órakor az újszegedi római katolikus temetőben, mivel római katolikus volt, római katolikus szertartás szerint lesz a temetése. Ági azt kéri, hogy aki kimegy a temetésre, vigyen énekeskönyvet, és igyekezzenek egy kicsit egy csoportba verődni, hogy majd elénekelhessék az egyik énekünket, református énekünket. Tehát akik oda mennek, ki tudunk menni a temetésre, azok vigyenek egy kis énekeskönyvet, ha valaki nem tud, lapot kap, és akkor ott Ágiék körül valahol álljunk meg, hogy együtt tudjuk énekelni kicsit hatékonyabban a mi énekünket azon a temetésen. Isten vigasztalását kívánjuk Andrásnak, Áginak és az egész családnak, minden itt maradottnak. Testvéreknek figyelmébe ajánlom, illetve emlékeztetem arra, hogy augusztusban lesz a gyülekezeti hetünk. Gondoljanak erre, augusztus 16-tól 20-ig lesz. Aki szeretne jelentkezni, a Balatonhoz megyünk, a Balaton partjára, Balaton fűzfőre, az ottani református üdülőbe. Nagyon szép, nagyon kényelmes hely, nem is nagyon drága. Ha erre a hétvégére szeretnénk jönni, akkor időbe tervezzük be és jelezzük ezt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük. A 398. énekünket, utána pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 398. Énekeljük el az első három versével, tehát 398. Figyeljünk erre, hogy csak addig énekeljük, amíg mondom, tehát az első három versét énekeljük, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Áldás, békesség!